Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek, mondja Jézus. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a példabeszédek könyvéből, a 20. fejezetből, a 17. verstől a 30. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. A példabeszédek könyvéből, a 20. fejezetből, a 17. verstől a 30. versig olvasom. Ízlik az embernek a hazugsággal szerzett kenyér, de végül kavicssal lesz tele a szája. Tanácsadás erősíti meg a terveket, és irányítás kell a hadviseléshez. A rágalmazó titkokat fed fel, azért a fecsegővel ne barátkozz. Aki apját vagy anyját átkozza, annak mécsese a legnagyobb sötétben alszik ki. Az előre kikövetelt örökségen végül is nem lesz áldás. Ne mondd, megfizetek a rosszért. Reménykedj az Úrban, és ő megsegít téged. Utálja az Úr a kétféle súlyt, és a hamis mérleg nem jó dolog. Az Úr irányítja a férfi lépteit, az ember hogyan érthetné meg útját? Csapdába esik, aki valamit meggondolatlanul odaszentel, mert a fogadalomtétel után hiába bánkódik. A bölcs királyt leteríti a bűnösöket, és kocsival hajt rájuk. Az ember lelke az Úrtól kapott mécses, egészen átkutatja a test belsejét. Szeretet és hűség őrzi a királyt, és szeretet támogatja trónját. Az ifjaknak dísze az erő, az üregek ékessége pedig az ősz haj. Zúzódások, sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Köszönjük, hogy isteni gondviselés és a te tanácsod örködik életünk felett, és megerősíted rajtunk kegyelmedet a mai úrvacsorai közösségben. Köszönjük, hogy az élet oly bonyolult, hogy sokszor egyszerűsíteni kell, és te előtted, ami nehéz, ami bonyolult, add, hogy egyszerűvé váljon, és megláthassuk a te kegyelmed gazdagságát, hogy te irányítod a mi lépteinket, te szabadítasz ki bennünket a csapdákból, és te adtál nekünk lelket, amely tőled adatott mécsesként, hogy átkutassa a mi bensőnket, és megláthassuk a te világosságodat. Köszönjük, hogy szereteteddel támogatod az ország népét is, vezetőit is, add, hogy jó irányba menjünk, és adj nekünk ehhez bölcsességet, hogy mi is saját életünkben jó döntéseket hozzunk. Kérjük tehát, légy itt jelen közöttünk, szeretettel köszöntjük azokat, akik először vannak itt, vagy akik hosszabb távollét után érkeztek meg közénk. Köszönjük, hogy együtt lehetünk a te nevedben, és együtt jöhetünk, és érezhetjük meg, hogy te jelen vagy mindnyájunk életében. Szenteld meg ígéret közöttünk, hogy élő legyen, és a szívünk ígérjem. Amen. Istenünk igéjét olvasom János evangéliumából a 10. fejezetből, 31. verstől a 42. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg Istenünk igéjét János evangéliumából a 10. fejezetből, 31. verstől a 42. versig. Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én atyám nevében, ezek közül melyik cselekedetem miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek neki. Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem káromlásért és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Jézus így válaszolt: nincsen megírva a ti törvényetekben, én mondtam, Istenek vagytok. Ha Isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, márpedig az írás nem lehet érvénytelenné tenni, akkor akit az Atya megszentelt és elküldött a világba, arról ti azt mondjátok, káromlás szólsz, mert azt mondtam, hogy Isten fia vagyok? Ha nem az én Atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem. De ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok, az Atya én bennem van, és én az Atyában. Ekkor ismét el akarták fogni, de ő kimenekült a kezük közül. Jézus újra elment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol korábban János keresztelt, és ott tartózkodott. Sokan mentek oda hozzá, és azt mondták, hogy János nem tett ugyan egyetlen csodát sem, de mindaz, amit János őróla mondott, igaz volt. És ott sokan hittek benne. Kedves testvérek, a mai alkalommal ezt a kérdést járnánk körbe, amiért ugye Jézus meg akarják kövezni. Hogy is állunk ezzel, hogy most akkor mi a helyzet az emberrel és Istennel, mert ez a feszültség, hogy kicsoda az ember és kicsoda az Isten. Örök nagy téma, és a mi helyzetünkben is két nagy kérdés, és a reformátori alapelv is az, hogy ismerd meg önmagadat, kicsoda az ember, és ismerd meg Istent. Ez a két kérdés van lényegében az életben, amelyre, hogyha jó válaszokat tudunk adni, és egyre inkább fejlődünk, akkor az életünk teljességre fog jutni, mert igazából erre a két kérdésre, ha választ adunk, akkor már tudjuk, hogy honnan jöttünk, vagyis, hogy kik vagyunk, és azt is tudjuk, hogy hová tartunk, vagyis, hogy ki az, akihez mindannyian meg fogunk érkezni. Hogyha itt a szentírási szakaszt nézzük, akkor láthatjuk ennek a feszültségnek egyrészt a jogosságát, mert Krisztus, amikor azt a komoly kijelentést mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk, vagy azt mondja, hogy az Atya én bennem van, és én az Atyában, akkor valami nagyon nagy misztériumról beszél, amit szerintem ma sem értenek az emberek. Vagy másrészt olyan természetesen fogadják el, hogy persze, hát Jézus mondta. Hát ha Jézus mondta, akkor persze, hogy úgy van. Mert már fel sem tűnik nekünk, hogy ez a kijelentés, ez egy milyen hatalmas horderejű mondat. Mert most így utólag 2000 év múlva természetesnek vesszük, hogy Jézus ilyeneket mondott magáról. Mert már úgy tekintünk Jézusra, és úgy tiszteljük őt, mint tényleg az Istent. De akkor, amikor ezt kimondta, akkor még ugyanolyan ember volt, mint mi. Idézőjelben persze csodákat tett és jeleket tett. Ilyen értelemben nem olyan volt, mint mi. De semmiféle megkülönböztetés ilyen értelemben nem illette őt. És ugye a zsidóvallás rendszerében elképzelhetetlen volt az, hogy egy ember azt mondja magáról, hogy ő egy lenne az Istennel. Ez maga az Isten káromlás. És ha így nézzük, akkor teljesen jogos, hogy oda viszik a köveket, és meg akarják kövezni Jézust, mert egyetlen egy vallás sem tűri azt el, hogy az alapvető tantételeivel szemben radikálisan szembehelyezkedjen valaki, és magára vonatkoztasson egy olyan mértékű igazságot, hogy ő egy lenne az Istennel. Tehát, ha így nézzük, akkor meg lehet érteni az értetlenkedőket, vagy azokat, akik érveket hoznak föl Jézussal szemben. Másrészt pedig láthatjuk azt, hogy Jézus az összes szimbólumot, amit a vallásban gyakorlók alkalmaztak, az kezdi magához vonni. És ez az, ami megdöbbenti az ő, az őt hallgatókat, hogy ő magához vonja, azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Amikor ott égnek a mécsesek a templom udvarán, amikor ünnep van, és kihozzák, hogy az Úrnak a fényei égnek, és azokat ugye nem oltják el, hanem megvan a szerepük, amely az Úrra utal, akkor ő azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, tehát magára mutat. Illetve amikor azt mondja magára, hogy én vagyok a jó pásztor, aki ugye a juhokért jön, és azt mondja magáról, hogy mindazok, akik előttem jöttek, azok tolvajok voltak és rablók, akkor meg azt mondja ki, hogy mindenki, aki Isten nevében jött, hogy valamit is mondott, az nem volt méltó arra, hogy ő a jó pásztor legyen. Mert mindig valami volt, amivel megkárosították a juhokat, és nem volt tökéletes a tanításuk, illetve más volt a szívükben, mint a tolvajnak és a rablónak, a szándékai nem tiszták. Tehát, hogy az emberi, az mindig belekeveredett valahol az Istenibe, és akik képviselték az Istent, sohasem voltak olyan tökéletesek. De mindig volt benne, most idézőjelben mondom, valami hiba, valami hiány, amit nem tudtak pótolni, és emiatt nem volt tökéletes az Istenhez vezető út. Ezzel Jézus a kijelentés nagyságát akarja elhozni, hogy ő benne viszont megérkezett ez a tökéletesség, hogy az Istennel ő egy. Ezért semmiféle hiány már nincsen. Aki látta őt, az látta ugye az atyát. Aki hisz ő benne, az eljuthat Istenig. Akinek ő azt mondja, hogy megbocsátottak a te vétkeid, annak valóban megbocsátja Isten a vétkeit. És idézőjelben nincsen másra már szükség. Ezért mondta ki azt a hatalmas mondatot, hogy engem kövessetek. Hogy aki én utánam jön, ugye az nem járhat sötétségben, hanem ővé az élet világossága. Vagy azt a nagy mondatot, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az atyához, csak én általam. Tehát mi már egy olyan szemüvegen át nézzük Jézus mondatát, ahonnan ez nagyon egyértelmű. Hát persze, hogy Jézus ezt mondja magáról, hát mit mondhatna? Tehát ha mi ebben belegondolunk, akkor döbbenetes ez a központi üzenet, és az, amiért Jézus ezt mondja, egyrészt ő belőle, ugye természetéből fakad az, hogy ő önmagát meg nem tagadhatja, még annak ellenére sem, ha mást várnak el tőle. Ugye számtalanszor van olyan helyzet, amikor, most idézőjelben mondom, nem vállaljuk az őszintességet. Nem mondjuk ki, hogy mi van a szívünkben, mi a legbensőbb meggyőződésünk, hogyha valakik jönnek, és mondjuk az a meggyőződés, az feszültséget okozna, vagy megbotránkoznának bennünk, vagy rajtunk. Nem mondjuk ki. De az Istennel kapcsolatban Krisztus nem teheti azt meg, hogy akitől ő érkezett, azt titokba tartsa, vagy az ő kapcsolatát az Istennel lealacsonyítsa, és azt mondja, nem, hát én sem ismerem, én is csak ugyanúgy hallottam róla, vagy tanítok róla, de hát én nem ismerem azt az Istent. Nem állhat be ebbe a sorba. Ezért viszont vállalnia kell azt a megbotránkoztató gondolatot, hogy ő nem azt mondja, hogy ismeri, vagy hallottam, azt mondja, hogy egy vele. Ez pedig valami egészen különleges állapotot jelent. Hogy lehetne már az ember egy az Istennel? És ha jól megnézzük, az egész új szövetség e körül forog, nem kevesebbet akar Krisztus átadni nekünk, mint ugyanezt az emberi minőséget, amely az emberben megnyilvánulhat, ugyanazt a krisztusi minőséget hozz el az ember számára, hogy te azt megtapasztad, most jó értelemben mondom, és nem megbotránkoztatva, hogy mit jelent az, hogy tapasztaljuk az Istent magunkban. Tapasztaljuk azt, hogy mi megismerhetjük őt, és ilyen értelemben ez az egy vagyok vele, ez a legtökéletesebb tudásnak a képe, vagy annak az ismeretnek, hogy valakit a legbensőbb módon tudunk megismerni, és ő pedig megismer bennünket. Ezt az egységet, amire az ember képes lehet a legmagasabb szinten, akarja nekünk Krisztus átadni. Mert amikor azt mondja, hogy fogadjatok be engem, és higgyetek bennem, és el fogtok jutni az Istenig, és ti is megismeritek őt, vagy üdvösségetek lesz, ugyanazt az utat akarja nekünk megadni, ami ő benne megvolt. Hiszen magát tette útta, hogy legvégső soron ez a mi meghívásunk, amire itt hivatkozik is, hogy nincsen megírva a ti törvényetekbe, Isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt. Itt egyébként megkülönböztethetjük a nagybetűs Istent, a Teremtőt, és az Istenek kifejezés alatt azt az embert, vagy azt, akiben az Isten kiábrázolódik. Akiben láthatóvá válik. És ez a zsoltáros idézet ezt a titkot próbálja bár burkoltan, és nem, tehát hogy benne van a saját vallásos gondolkodásukba és törvényükbe, de mindenki elsiklik fölötte, még ha benne is van, hogy Istenek vagytok, erre senki nem mert gondolni. Mert ez csak egy mondat. De az egész rendszer arról szól, hogy mi bűnös emberek vagyunk, ugye? És nekünk nincsen másunk, csak kegyelemre szorult emberek vagyunk, és arra van szükségünk, hogy Isten megbocsásson nekünk, mert mi nagyon lent vagyunk, nem mondhatjuk ki magunkról azt, hogy Istenek van, lennénk. És ugyanerre az írásra hivatkozva Krisztus pedig azt mondja, hát ezt mondja az írásatok. Az írás pedig felbonthatatlan, akkor ezzel mit kezdtek? Tehát egyszerre érvényes az emberre, és ezt talán nehéz elmondani, az a fajta ráutaltság, Isten nélküliség, amelyben ő éli a mindennapjait, és tényleg távol van nagyon Istentől, és egyszerre érvényes lehet az emberre az, hogy a következő pillanatban, vagy az életében, ha úgy dönt, akkor ő az, aki hordozza az Istennek a minőségét, és képviselheti ebben a világban, mert az a kifejezés, hogy ti emberek vagytok, és úgymond Istenek is, ez ezt a minőséget jelenti. Az egy Istennek a minősége megjelenik valakiben, és ezért mondja Krisztus, hogy én Isten fia vagyok. Ez az a minőség, amit nekünk át akar adni Krisztus, hogy ti is Istennek fiai vagytok, és akkor kezdjük el egy picit érteni, hogy mit akar nekünk átadni Krisztus? Azt a fajta belső látás vagy tudás, hogy nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy ugyanabban a misztériumban és titokban, amiben Krisztus élt, ugyanazt akarja átadni az őt követőinek. Hát milyen mester az, aki nem a saját maga minőségét akarja odaadni a tanítványának, és azt mondja, engem követsz, akkor azt a minőséget kapod meg, amit én élek. Hozzám hasonlóvá válsz, te is megtapasztalod. Vagyis akkor egészen másról van szó már a krisztusi minőségben, mint a kora vallásában egyáltalán, amit képviselhettek a vallás tanítói az ember számára, mert ott igazából a fejlődés csúcsa csak annyi volt, hogy imádjuk az Istent, bemutatjuk az áldozatokat, és az ő jó tetszését elnyerjük, és bízunk abban, hogy ő megsegít bennünket, és tiszteljük őt, és szeretjük, de mi mindig emberek vagyunk, és ő Isten, aki a magasságban van. A krisztusi út szerint pedig arról van szó, hogy az Isten már egészen bejön az emberek szívében és lelkébe, és megtapasztalják az Istennel való közösséget, sőt, ajándékképpen megtapasztalják azt a mondatot, ami a Szentírás legelején van, hogy Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Ez is benne van az írásban. De mint hogyha elfelejtenénk ezt, mert mindjárt úgy érezzük, hogy hát igen, Isten ezt gondolta, de aztán hiba csúszott a rendszerbe, mert mi emberek engedetlenek voltunk, meg elkövetjük a rosszat, és mi már akkor nem lehetünk azok. Na és azt mondja Krisztus, hogy ez nem így van. Az elsődleges teremtés, amit Isten eredetileg elgondolt az emberről, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremti. Ezt így is mondhatnám, mintha egy lenne vele, hát a saját képére és hasonlatosságára teremti, akkor olyan, mint ő. Ez pedig ugyanolyan felbonthatatlan üzenet az írásból. Ez olyan erős ez a minta, hogy ezt a mintát, még hogyha bármilyen engedetlenség vagy alacsonyabb szintű állapot is jön az emberbe, ezt nem lehet eltörölni és elvitatni az embertől. Nem lehet lealacsonyítani az embert, és úgymond rabszolgává tenni, vagy bármivé tenni, mert az embernek az eredeti minősége nem ez. Nem erre lett teremtve és alkotva. Azért jön tehát Krisztus, hogy visszaállítsa az ember nemességét most jó értelemben. Az ember méltóságát visszaadja, hogy kicsoda ő. Ezért vállalja a saját emberségében ezt a megbotránkoztató üzenetet, hogy én egy vagyok az atyával. Vagyis képes vagyok arra, hogy tükrözzem őt, amit ő szól, azt is én mondom, ahogy én cselekszem, látom, ahogy ő cselekszik. Miért tükrözi ezt? Azért, hogy az ember, aki látja őt, felismerje azt, hogy Krisztusban ugyanez a teremtési jogtér megint vissza. Hát miért van a bűnbocsánatnak lényege? Miért bocsát meg Isten, vagy miért akar bennünket megtisztítani? Vagy miért olyan végtelen ez a kegyelem és ez a szeretet? Mondhatjuk azt, hogy Isten önmagáért teszi ezt. Hogy ő ilyen, hogy megbocsátó Isten. Ez az ő lényege. De miért bocsát meg Isten? Mert mindig feltettem, miért megbocsátta az Isten? Azért, mert amit ő alkotott, azt nem lerontani akarja, hanem visszaállítani a megfelelő helyére. És azt, amiért alkotta az embert, hogy az ő képére és hasonlatosságát teremtette, újból maga elé tudja állítani. Hát ez olyan, mint Isten azt mondja, alkottam valamit, és én teljesen ott vagyok benne, és vissza tudok tükröződni. Persze, hogy ezt akarja Isten, és ezt nem fogja elengedni. Tehát minden bűnbocsánat, az Úr asztala, a kegyelem asztala, a Krisztusban való hitünk, és itt kell jól értenünk. Nem arról szól, hogy mi az emberségünket úgy éljük meg, hogy bűnös emberek vagyunk, most értsük, még akkor is, ha azok vagyunk. De ez egy ideiglenes állapot. Az állandó állapotunk, vagy azt mondom, az igazi helyzetünk Isten előtt, az az, hogy Istenek vagytok. Vagyis ki vagytok választva arra, hogy az Isten bennetek kimunkálja önmagát. Hogy megmutassa az ő lényét bennetek. Ilyen értelemben lehet úgy, az ember az Isten képviselője, és ilyen értelemben mondja az írás, hogy Istenek vagytok. Na de ez már ugye a monoteizmusban, ez maga az Isten, mert csak egy Isten van. Csak akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy Isten akkor miért teremtette az embert a saját képére és hasonlatosságára. Mert mégis csak annak az egynek az volt az elgondolása, hogy az ő teremtményeiben láthatóvá váljon. Ebben gyönyörködik. Sőt, azt mondja Pál, hogy ha megnézzük a teremtett világot, és ránézzünk az alkotásaira, felismerhetjük benne Istent, mert rácsodálkozunk ma a tökéletességére, láthatjuk az alkotóját, és az ő lényével így is találkozunk. De amikor az ember, ugye kicsodálatosabb az embernél, mondja a költő, hát az ember is a teremtés része, és akkor rácsodálkozik az ember, és erre nem gondolt az ember, még a vallásos ember sem, sok esetben, hogy de hát én magam vagyok a csoda. Most jó értelemben, én magam vagyok az, akit, hogyha megismerek, ugye itt az önismeret, az igazi lényemet megismerem, akkor megint Isten megismeréséhez kerülök közel, és a kettő összefügg. Mert hát én Isten képére és hasonlatossággal vagyok teremtve. Csak Isten uralkodik azokon a tulajdonságokon, jellemzőkön és mindenen, amit mi megélünk, és a helyes arányokban tudja a helyére tenni. Mi emberek meg hirtelen kapunk egy csomó mindent, a lelket, a gondolatokat, az érzéseket, és mindaz, ami Istenre is jellemző, nem? Istenről azt mondjuk lélek. Mit mondhatunk hívve, hogy azt mondjuk, én is lélek vagyok. Istennek vannak gondolatai, mert a Szentírásban közli. Igen? Mi véletlen, nekünk is vannak gondolatai. Hogy lehetséges ez? Vagy vannak szavai Istennek, amiket elmondott, nekünk is vannak szavai? Hát milyen véletlen, hogy vannak? És van Istennek cselekedete, hogy tud végrehajtani dolgokat. Milyen véletlen, hogy mi is tudunk cselekedni. Teljesen szinkronban vagyunk. És az benne a csodálatos, hogyha ezt észrevesszük, akkor nekünk olyan képességeink vannak piciben, mint nagyban az Istennek. És azok, akik mondjuk Krisztusnál is látjuk, az volt a tökéletesség, hogy amit szólt és gondolt, vagy ahogy cselekedett, az azonnal szinkronban volt, és beteljesedett. Tehát azt mondta a betegnek, hogy gyógyulj meg, akkor meggyógyult. Nem volt benne ugye határ, ezért Istenként kezdték őt tisztelni, mert látták, hogy úgy cselekszik, mint az Isten. Most ugyanez a lehetőségünk, bármennyire is furcsa, és nem Isten káromló gondolat ez így Krisztus után, hanem inkább azt látjuk meg, hogy hát ez a szabadítás, hanem azt mondjuk, hogy Jézus a szabadító, azért érkezett, hogy megszabadítson bennünket, azt megkérdezhetjük, hogy mitől kéne már bennünket megszabadítani? Hát nem vagyunk mi rabok. Meg ezt mondták a zsidók is, hogy nincsenek olyan bűneink, hát mi is tiszteljük az Istent aztán. Te is arról az Istenről beszélsz, akiről mi? Hát elmegyünk a templomba és áldozunk, és akkor a bűneinket megvánjuk. Miért kellene bennünket megszabadítani? Hát attól a minőségtől kell megszabadítani, hogy bármennyi áldozatot is mutatunk be, vagy bármennyi vallásos cselekedetet, arra nem ismerünk gondolni, hogy mi többek lehetünk ennél. És az Istennel egy mélyebb kapcsolatba kerülhetünk, ugye? Ez az a krisztusi minőség, amit így mondhatunk, hogy Szent Lélek, hogy elküldi Isten az ő lelkét, hogy lakozzon bennünk. Hát minek küldi el Isten az ő lelkét, hogy lakozzon bennünk? Miért? Hogy miért mondja Krisztus, hogy én elmegyek, örüljetek, majd eljön a Szent Lélek hozzátok, és bennetek fog lakni. Hát ezt úgy halljuk, nagyon szép, de ezt nem gondolunk bele, hogy tényleg így van. Hát ez valami fantasztikus dolog, hogyha az Isten lelke bennünk lakik. Ez mit jelent? Ha valakiben Isten lelke lakik, akkor ő is mondhatja, hogy egy. Olyan értelemben, hogy hát benne egységben van, hát benne lakik, nem? És ezért tiszteljük a másik embert. Nem csak azért, mert ember vagy tiszteletjük, azért, mert Istent hordozó. És ha így nézzük, akkor mi sokkal többek vagyunk, és mindegyik ember értékes az Isten előtt. Ezért mondja Krisztus, hogy én nem utasítok el senkit. Nincs nálam személyválogatás, senkit el nem küldök. Miért nem küld ilyen? Minden egyes ember annak az Istennek a képmására van teremtve, aki ő benne is van. Hogyan küldhetné el azt az embert? Hogyan nem segíthetne idézőjelben rajta? Hogy hogyan ne imádkozna érte, hogy idéző vállalná a kereszthalált? Hát tudja, hogy annak az embernek egészen más minősége van, bár az az ember nem tudja. És itt jön a probléma, hogy nem tudásban él az ember, nem ismeri föl egy egész életen át, hogy milyen hatalmas lehetőség van a birtokában. És az Istent csak messziről, vagy különböző áttételes úton érti meg, vagy félreérti, vagy önmagát is félreérti, és ebből szenvedése lesz. Tehát akkor a legnagyobb misztérium előtt állunk az úrvacsorában is, mert miért vesszük a kenyeret és a bort? Azért, hogy Krisztussal egyek legyünk. Semmi másért. Ha pedig ővel egyek leszünk, akkor egyek leszünk azzal, aki őt elküldte. És ez azt jelenti, hogy Istennel leszünk egyé. Ezért botránkoztak meg bennem, amikor azt mondták, hogy semmi közöm nincsen hozzátok, ha nem eszitek az én testemet és az én véremet. Ez megbotránkoztató így. De az egységről beszél. Ha nem válok a részetek, és nem váltok az én részemmé, akkor nem értitek meg, amit én elhoztam. És ha valaki egy az Istennel, vagy meg tudja ezt tapasztalni, az még nem azt jelenti, ugye most klasszikus értelemben, hogy Isten lettem volna én már, most már Isten vagyok, ugye? Hanem az azt jelenti, hogy ismerem. Tapasztalom magamba, és formáltatom az ő képére, hasonlatosságára, én mindig egy teremtmény leszek. De az a csodálatos, hogy megélhetem a teremtőmnek a teljes lényét. Gondolatát, érzésvilágát is, mert mindenre fog hatni bennem. És ebben segíthetek másokat is. Tehát ezt jelenti azt, hogy Isten fia vagyok a Krisztusnál, és ugyanezt jelenti nálunk is, hogy ti már Istennek fiai vagytok. Nem egy pusztán egy jogi procedúra, hogy kimondjuk valakire, hogy most már ez. Aztán persze, hogy nem az, mert ő attól még nem változott meg, mondhatjuk, nem? Azért, mert azt mondtuk rá, eljött, kijött az asztalhoz, vette az úrvacsorát, akkor ezzel valami változott volna? Mert így föltesszük ugye magunkba is, hogy változik valami az életünkben, hogy eljövünk és vesszük az úrvacsorát? Egyrészt mondhatjuk igen. Letesszük ugye a bűneinket, vagy megtisztulunk, Istenhez jövünk. De nagyon kell tudni, vagy nagyon rá kell csodálkozni arra, hogy itt valami egészen fantasztikus dolog történik. Sokkal több annál, mint amit mi be tudunk fogadni gondolataink szintjén, mert meghaladja az emberi képzelőerőt az, hogy mit jelent az, hogy az Istennel egy közösségben kerültünk, és ővele pedig egyek vagyunk. Ez olyan, ami egy egész életre szóló feladat, ezt kibontani. De ennek vannak kísérő jelenségei, hogy örömöt érzünk, hogy békességet kapunk, hogy a szívünk megnyugszik, hogy Istent érezzük, hogy vele kapcsolatban vagyunk. És miért érezzük? Hát mert valósággal bennünk van. Nem alattunk, fölöttünk, nem a múltban, hanem velünk. Immanuel, velünk az Isten. Velünk. Személyesen, egészen közel. Ezért a Krisztus követők miért tartják nagyon fontosnak, hogy Krisztust kövessék? Mert senkiben másban nem kapjuk meg ezt a titkot. Ugye van, hogy Istenhez imádkozom, de Jézushoz nem. Hát mire imádkozzak Jézushoz, ha Istenhez imádkozhatom? Vagy most kihez imádkozzak Jézushoz, vagy Isten? Ugye nem értjük, hogy miért van szükségünk ugye Jézusra. Szent lelket sem értjük, hogy hát most van Isten, meg Jézus, akkor van még a Szentlélek, hát akkor már azzal már végképp nem tudunk mit kezdeni. Csak hogy a Szentlélek lenne az, hogy hogyan van benned, hogy az Isten lelke, és a forrásod azt megtapasztalod, hogy honnan érkeztél, mint lélek. Ezt senki nem tudja, és arra a kérdésre nem tud választ adni, hogy te, mint lélek, honnan vagy. Nem tudja azt senki. Mert nem biológiai fogantatástól van a lélek. A lélek nem test. Nem testtől van. A Szentlélek pedig azt jelenti, hogy maga a teremtő lélek, akitől mi kiáradtunk, aki megalkotott bennünket a saját képére és hasonlatosságára, az érkezik meg hozzánk. Ezért fontos a lélek fogalma, a szent lélek fogalma, hogy már bennünk lakozik. Így lehetünk csak Istennek fiai, és ez az a kegyelmi állapot, amit Krisztusban megkapunk, és persze, hogy van akkor bűnbocsánat. Hát az Istenben nincsen, úgymond, hiány. Se a szeretetben, se a kegyelemben, se a gyógyulásban, se abban, hogy megtisztítson bennünket. Ahol Isten lakik, ott nincsen hiány. Ott nem az lesz, hogy te még alá vagy vetve, hogy te nem vagy rabszolga. Ha Isten lakik benned, nem lehetsz rabszolga. Semminek. És nem azt éled meg, hogy olyan ember vagy, aki nem vagy méltó, egyrésztről átélhetjük a méltatlanságunkat, csak ez ne egy életen át tartson. De van az a pillanat, amikor azt mondja, hogy nem vagyok méltó erre a nagy, persze. Hát persze, hogy nem vagyok méltó. Igen. De utána azt élem meg, hogy az Istennel együtt mégis kegyelembe fogadhattam, és éltem, élem és élem az Istennel való örömömet. Ezt nevezzük üdvösségnek, amikor az ember lelke hirtelen megvilágosodik, és tudja azt, hogy ő ki. Hát ennél nagyobb öröm nincs, mint hogy megtudod te saját magadról, hogy ki vagy. Ha senki el nem tudja tőled venni. De ha valaki azt mondja neked, hogy ez vagy az vagy ilyen vagy, vagy olyan vagy, azok mind külső dolgok. Másoktól vetted. De ha a lelkedben tudod, és felismered, és itt jön a Krisztusnak a tanításának a gazdagsága, hogy ő nem azt adja nekünk, hogy megint mit higgyél magadról, aki te nem vagy, hanem azt akarja elmondani, hogy ki vagy igazából, és ebben nem úgy kell hinned, hogy higgyél benne, mert ez olyan távoli messzeség, hanem azt akarja mondani, hogy ez nem csak hit tárgya, hanem te tényleg az vagy. A kettő között ég és föld van, mi valamivé szeretnénk lenni, és elfogadjuk, mint egy másodlagos, harmadlagos identitást. Mert van a személyiségünk itt a földi életben, akkor van a hitünk, akkor annak vannak bizonyos dolgai, és ezeket így egymásra pakoljuk. Azt mondja Krisztus, hogy te lényegednél fogva a legeredetibb formát szerint ez vagy. Tehát ezt teszem meg alapnak, a többi, amit ráépítek, hogy anyuka vagyok, vagy apuka vagyok, vagy jó férj vagyok, vagy rossz férj vagyok, vagy akármilyen lehetek. Ha ezt leegyszerűsítem, és mindegyikből kijövök, és bemegyek a középpontba, és fölteszem a kérdést, én ki vagyok, akkor ez a helyes válasz Isten szerint. És akik ezt megértették, azoknak üdvösségük van, azoknak örömük van az Istenben, mert ezt senki tőlük el nem veheti. De egyébként minden mást el lehet venni. Ez volt a Krisztusnak a végső pontja, ezért magát meg nem tagadhatta, ezért állította magáról ezt, mert ha ezt megtagadja, akkor megtagadja a legbenső bényét. Ugyanígy mi is. Ha vallást teszünk a hitünkről, nem csak egy Istenről teszünk vallást, akiben hiszünk, vagy Krisztusról, hanem önmagunkról teszünk vallást, hogy kik vagyunk az Istenben. Mert ha hitvallást értelünk, akkor ezt jelenti, hogy te meg viszont, aki vallod ezt, te pedig Isten fia vagy, mert más nem lehetsz, ha hiszel benne, mert ő ezt mondta rólad. Más nem lehetsz. És ha ezt látod, akkor mindent látsz. A többit pedig a helyére tudod tenni. Tehát ez a mi örökségünk, ezért miénk az üdvösség, az Istennel való egység, békesség és harmónia, és minden, amit az Isten ad, mert utána önmagát nyilvánítja meg bennünk. És ezt nem kell csinálni. Nem én csinálom az Istent, nem én tartom fönt magamnak az Istent, hanem az Isten bennem él. És én is élek vele, a Krisztusban. Ezt helyesen értelmezve mindenképpen olyan magasságokig juttatja az embert, még a legkisebb fokozatban is, amit semmiféle vallásos cselekmény nem tud pótolni. Tehát most azt mondom, bármit is teszek, de ezt nem tudtam megélni, akkor az üdvösségemet nem tudtam megélni. Bármennyit, most idézőben imádkozhatunk Istenhez, kérhetünk tőle, hogy ezt tegyen meg ebben segítsen, csak érezni fogjuk, hogy az alapvető problémánk nem oldódott meg. Mert lehet adni nekünk ajándékokat, de értjük, a legnagyobb ajándék az, amikor ez tényleg a miénk. Akkor megelégedettek tudunk lenni a kevéssel és sokkal is, mert már nem az ajándékok a legnagyobb, rájöttem, hanem az, hogy én ki lehetek ő benne az Istenben. Egyébként minden elmúlik, de ezért én önmagam, itt jön ugye az a kérdés, hogy van-e örök élet, már akkor logikus, hát ha Istennel egyek, és mi Istenek vagyunk ilyen értelme, akkor persze, hogy van örök élet. Hát nem lehet az, hogy nem. Isten nem múlandó. És nem fog elmúlni, és a halál nem uralkodik rajta. Mint ahogy mi rajtunk sem uralkodhat. És akkor már a feltámadás gondolata, vagy az örök élet gondolata teljesen egyértelmű. Hát nem is lehet másképp. Ezért mondja tehát Krisztus magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és ez az én vagyok, ugyanaz, amely bennünk is ott van, hogy én vagyok, amikor azt mondod, hogy én vagyok. Ki az én vagyok? Mi volt az Isten neve? Vagyok, aki vagyok. Voltam, aki voltam, leszek, aki leszek, amit Mózesnek elmondott. Azt mondta Isten magáról, hogy jó, az örök vagyok. Az örök vagyok, benned is ott van, amikor azt mondod magadról, hogy én vagyok. Ott van benned. Ott figyel. És figyeli azt, hogy mikor ismered föl. Hogy te ő benne vagy. És ez kellett valaki, aki kívülről kijön, és rámutat erre az igazságra. Hiteles módon, hogy az emberek a lelkünkben is felismerjék a bennük lakozó isteni jelenlétet. És ez az a nehéz út, amit Krisztus felmutat, ez a nehéz út nekünk is, hát ezerszer végigcsináltuk, ezerszer benne voltunk, eljöttünk a templomba, imádkoztunk, kértünk, könyörögtünk, szenvedtünk, sírtunk, akartunk, kétségbe estünk, hálát adtunk, és mindenek elmúlnak és pörögnek, és egyszerűen nem vesszük észre, hogy a saját titkunk előtt állunk. Ennyire közeli és komoly, és egyszerű valahol, meg csodálatos, meg mondhatjuk azt, hogy bonyolult is, de valahol mégis csodálatos dolog ez. És ennyire egyszerű, és ennyire csodálatos is egyben, és mindenre ad megoldást. Persze nem úgy, ahogy mi azt gondoltuk, hanem sokkal mélyebben. Tehát itt jön a krisztusi szeretetnek is a megértése, hogy mondjuk, hogy Krisztus szeret. Mennyire szeret? És mondjuk, hogy de nem szeret Isten, mert ezt és ezt nem adta meg. És vagy Krisztus sem szeret, mert a dolgaim nem úgy alakulnak. De mi a krisztusi szeretetnek, isteni szeretetnek a legbelsőbb lényege, hogy ezt megértem? Hát Isten, ha saját képére teremtett, a legtöbbet már odaadta. Lehet azt mondani, hogy nem adtál nekem semmit. Hát ő magát odaadta. aki önmagát odaadja, az mindent odaad. És ez a keresztfalának, önmagamat adtam, értetek? Miért mondjátok, hogy semmit? Hogy semmit nem adtam? Ott van minden. Csak azt tudjuk adni önmagunkat, a legtöbb. Azaz. És ezt adta Isten nekünk. A Krisztusban önmagát, hogy mi is jó értelemben önmagunk legyünk. Amen. Imádkozzunk. Imádság közben csendes percet tartom, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Mennyei Atyánk, időnk és erőnk és gondolataink és érzéseink mind megadattak nekünk, hogy felfogjuk és megérthessük, hogy mit üzen nekünk Krisztus. Krisztus azt üzeni nekünk, hogy mindannyian Istennek fiai vagyunk, tőle származunk, ő teremtett bennünket, az ő alkotásai vagyunk, az ő képére és hasonlatosságára teremtettünk. Ilyen értelemben mi egyek vagyunk ő vele. Mert ő a mi alkotónk, teremtőnk, őtőle kaptuk a lelket, saját lelkünket, és azt a lelket is, amelyben őt megismerhetjük, amely bennünk lakozik. Add meg nekünk tehát, hogy mindezt és ezt a titkot kibontva idáig eljussunk, és ennek az egyszerűségét megérthessük. Ezért fontos, hogy lássuk, hiszen itt már mindenünk megvan. És az a legnagyobb csalás, amikor mindenünk megvan, és azt hiszük, hogy semmink nincs. Vagy amikor azokra a dolgokra nézünk, amelyek rosszak bennünk, hogy nem vesszük észre, hogy ott van bennünk mindaz, amit Isten már elkészített, ami jó. És tudunk uralkodni és kijönni, úgymond azokból a helyzetekből, belső állapotokból, amelyek azt üzenik nekünk, hogy mi csak emberek vagyunk. Kisbetűs emberek. Alávetett emberek. Bűnös emberek, vagy nyomorult emberek vagyunk. De a te üzeneted, Istenünk, nem ez. Nem nyomorult emberként akarsz ránk nézni, nem alávetett emberekként, nem bűnös emberként akarsz bennünket látni, hanem szabad emberként, aki a te képedre és hasonlatosságádra teremtetett, boldog emberként akarsz látni, akik készek arra, hogy önmaguk lényét kibontsák, és többek legyenek annál, és meghaladják mindazt, ahova most eljutottak. Így kérjük, hogy áld meg a gyülekezetet, légy betegeinkkel, és az úrvacsorai közösségünket is te szenteld meg, hogy veled váljunk egyé, és egy legyünk Jézus Krisztusban te veled. Ez történik itt most meg, hitáltal, mindnyájunkkal. Ebben van a bűnbocsánat és az örök élet ajándéka is. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.